Vajesev szombatjához érkeztünk el, és egy új fejezet kezdődik Mózes első könyvének az utolsó szakaszaiban, mégpedig a József története. Egy új fejezet, és mégis folytatásként értelmezendő, és értelmezhetjük, hiszen minden egyes olyan heti szakasz, amelyik így kezdődik, hogy vá, például vajécé, vagy vajislach, az elmúlt hetekben, vagy a mostani, a vajésev, ez mindig jelöli azt, hogy és. Valami folytatódik. Nincs vége, bár lehet, hogy egy új fejezet kezdődik, egy új szakasz jön, de nincs vége. Olyan ez, mint a regényekben is, amikor fejezetekre fel van osztva ugyan, de egy komplex történetről van szó. Itt is egy teljes, egy komplex történetről van szó, nincs szétdarabolás, de bejönnek a képbe új szereplők. A történet azonban folytatódik, és a következőképpen folytatódik a Mózes első könyvének a 37. fejezetében az első verstől. Jákob pedig lakozik az ő atya bujdosásának földjén, Kánaán földén. És lakozik. És lakott. Így lehet fordítani ezt a kifejezést. Vajésev. És lakott. És ebben a lakozásban benne van a jásáv szóban egy olyan jelentés, hogy hosszú ideig ott időzni, ott tartózkodni. Nem átmeneti szálláson volt, és nem egy kiszámíthatatlan ideig való tartózkodásról van szó, hanem egy nagyon hosszú távú ott lakozásról. És hogyha Jákobnak a előéletét, illetve mindazt, ami ideig történt, szemmel kísértük az elmúlt hetekben, akkor talán megértjük azt, hogy most megérdemelte ezt a lakozást. Ennyi bujdosás, ennyi zaklatott élet után, ennyi történés után, jövés-menés után végre lakozhat. Végre otthon lehet azon a földön, ami az ő atyának földje. És ebben a lakozásban, ebben az ott tartózkodásban, ebben a hosszan elidőzésben benne van az, hogy igen, el kell jönni annak a szakasznak az valamennyiünk életében, hiszen ezt példázza Jákob élete is, hogy otthon legyünk azon a területen, ami a mi területünk. Hogy ne csak tudjuk azt, hogy igen, ez a miénk, és beleesünk, és csináljuk a napi rutint, de tulajdonképpen valahol itt történik meg az, hogy Jákob elkezdte értékelni mindazt, ami Isten ígérete volt számára. Elkezdte értékelni azon a földön mindazt, amit kapott, amit kaptak atyái, és amit kapott ő örökségként. És amikor mi is így pillanatra összegzünk és megállunk, és nem kell, hogy életünk végéhez érjünk, hanem egyszerűen eljussunk abba a szakaszba, hogy tudom elmondani azt, hogy és lakozom az én elhívásomnak helyén, és ott élek, s hosszan időzöm abban, és teszem mindazt a napi feladatomat és cselekedetemet, amit Isten rám bízott, de hogy ott időzöm, és ebben az időzésben benne van az, hogy tudom értékelni azt, hogy ez az enyém. Nagyon sokszor úgy átsiklunk bizonyos dolgokon, és nem mélyülünk bele. Nagyon sokszor úgy felszínesen átrohanunk feladatokon, és nem mélyülünk bele. Azáltal, hogy Jákob megérkezett, és lakozott az ő atyáinak földjén, ezáltal el tudott mélyülni mindabban, az elhívásban, abban a feladatban, azokban a dolgokban, amiket Isten rábízott. Amíg egyik pontról jövünk, megyünk a másikra, és amíg egy állandó vándorlásban, egy állandó jövés-menésben vagyunk, addig nehéz elmélyülni bármilyen tevékenységben is. És ez a fajta megállapodás, mondhatnánk azt is, hogy egyfajta révbeérkezés, de inkább én úgy nevezném ezt, hogy ez az, amikor megtalálta Jákob végre azt, és be tudta tölteni azt, ami az ő feladata. Nagyon érdekes, hogy ez a heti szakasz Jákob lakozásával kezdődik, Bár, hogyha végig tekintünk a fejezeteken, egyáltalán nem róla szól, hanem Józsefről. Mégis ismét megjelenik az, amivel kezdtem is a szavaimat, hogy itt egy folytatásról van szó. Ne válasszuk szét, és ne szedjük szét a családokat, a családtörténeteket, ne szedjük szét a generációkat. Próbáljuk meg együtt értelmezni, egységes képben látni Józsefet épp úgy kapcsolódva Jákobhoz, mint Izsákot és Ábrahámot. Bár már nincsenek jelen fizikálisan és életükben, de mégis jelen vannak. Jákob, és majd később a későbbiek során látni is fogjuk, hogy a gyermekei is mind-mind egy olyan fajta üzenetet hordoznak, ami pontosan arról szól, hogy az idők egységében szükséges látnunk az események történését. Amikor bármit is ki akarunk ragadni, és úgy akarunk magyarázni, hogy kivesszük az összefüggéseiből, akkor egy torz képet fogunk kapni. Hogyha ott meghagyjuk abban a közegben, ahol van, és végig tekintünk az előzményeken, akkor fogjuk csak megérteni a következményeket is. Jákob tehát összefonódik József történetével, nem mondjuk azt, hogy vége van. Nem mondjuk azt, hogy leáldozott az ő ideje. Hiszen még él, bár lehet, hogy már nem olyan aktívan tevékenykedik, de még mindig betölti azt a feladatot, ami Isten szerinti feladata. Csak éppen bővül a kép, és tágul a látóhatárunk, és bejönnek újabb és újabb szereplők. Hiszen a gyermekei, a 12 fia felnőtt. Egyetlen egy van, aki még annyira kicsi, a Benjamin, hogy ő még nem soroltatik a felnőtt férfi kategóriába, de a többi már mind felnőtt. És egy nagyon érdekes kapcsolatrendszernek a kialakulása tárul a következő fejezetekben a szemünk elé. A történetet ismerjük jól, már kisiskolás korunk óta. József a kedvenc gyermek. József a kivételezett gyermek. József az apja szívének a legkedvesebb gyermeke, cifraruhát ad rá, cifraköntöst ad rá. És ráadásul ez a József még álmokat is lát, olyanokat, hogy előtte meghajlanak a szülei és testvérei. És teljesen logikus az a reakció, amit kivált a testvéreiből, a bátyjaiból. Teljesen logikus a bátyjainak a haragja. Teljesen logikus mindaz, ami itt most történni fog, hogy Józsefet eladják Egyiptomba, hogy Józsefet meg akarják ölni előtte, hogy belevetik a kútba. Ezeket mind-mind ismerjük, és nem is részletezném és olvasnám fel, csak kisebb fejezet címeket vennék elő. Tudjuk ezeknek az eseményeknek a történéseit, és ezek mind-mind logikus következmények. Teljesen természetes emberi reakciók. Azonban mégis miket üzen a mai ember számára? Milyen üzenete van azon túl, hogy bizonyos pontoknak valóban különleges üzenetértéke van, általánosan mit lehet mondani ezekről, hogy hogyan lehetnek ezek ma aktuálisak? Ami észrevehető ebben az egész kapcsolatrendszerben, az az emberek egymás közötti viszonya és viszonyulása. És bár most egy bizonyos szakaszt olvasunk csak el, a történet végére és a Mózes esőkönyvének a végére érve össze fog állni a kép. Össze fog állni az, hogy miből mi következik. Eddig azt láttuk, hogy Isten hogyan bontja ki az ő tervét az ősatyákban, a konkrétan személyre szabottan. És most eljutunk egy olyan ponthoz, amikor már nem személyesen Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak szól Isten, hanem mindaz, amit szólt, az most már az emberek között, a családon belül, a családtagok között kell, hogy életbe lépjen és érvényesüljön. Tulajdonképpen, amikor ezeket a fejezeteket olvassuk, azt veszük benne észre, hogy Isten nem is beszél. Nem szólal meg. Nincs olyan, hogy és szólt Jákobnak, vagy és szólt Józsefnek, és szólt ehhez, ahhoz. Viszont észreveszük azt, ahogyan az emberek a saját maguk közegében, a saját maguk helyén megpróbálják értelmezni mindazt, amit tudnak, ismernek, s hallottak Istenről. És talán ami a legmegkülönböztetőbb, és ami a leginkább mássá teszi Józsefet, az pontosan az a fajta kapcsolódás Istenhez, amit nem érzékelünk a többi testvérből. És ez a fajta kapcsolódás itt jelen esetben az álom szintjén jelenik meg. Az álom lesz az, ami egyfajta jövőképet mutat, de egyfajta bizonyosságot is, és egyfajta visszaigazolást Istentől. Hogy igen, ez az én tervem, igen, ezt én viszem tovább. És ahogy haladunk időben előre, úgy érzékelhetjük az Isten és ember közötti kapcsolatnak a változását. Változnak minőségében, és átalakulnak ezek a kapcsolatok. Kicsit olyan ez, mintha már egyfajta önállóságra inspirálna Isten. Én elmondtam atyádnak, elmondtam az atyád atyának, meg az ő atyának is, nekik kötelességük volt ezt neked, mint fiúknak, unokának, stb. Továbbadni, tehát te már tudod ezeket. Te már ismered ezeket a dolgokat. És most már csak az a feladatod, hogy meg is tedd. És valahogy egy olyan útra érkezünk a József történetével kezdődően, amikor szinte azt veszük észre, mintha úgy Isten hiányozna az egészből. Van egy könyv a Bibliában, amelyben egyáltalán nincs benne Istennek a neve, ez az Eszter könyve, és mégis érezzük, hogy itt a gondviselés az, ami jelen van, és megmenti ugye a zsidóságot a haláltól, a pusztulástól, és valahogy, mintha ennek az előszele lenne ez a józsefi történet, mintha példázná azt, hogy eljön az az időszak az életében az embernek, amikor már tudja, ismeri Isten akaratát, egyszerűen csak tenni kell. Egyszerűen csak cselekedni kell. És hogyha végig haladunk József életútján, akkor valóban az álmok lesznek azok, amik valahogy őt mássá és különlegessé teszik, és ez nem más, mint az ő Istennel való kapcsolata, kommunikációja, illetve az egész életének, életútjának, a jövőjének a bemutatása. Egyetlen egy pontban hibázott, talán fiatal kora és heve ellenére, vagy miatt József, hogy ezeket mind elmondta. Nyilván, ha nem mondja el, akkor nem kerül ilyen helyzetbe. Akkor maximum csak riválisa lesz a testvéreinek, és nem jó szemmel néznek rá, de ez betett a testvéreknél, amikor ezt a két álmot elmondta, hogy ugye ismerjük jól, a kévék meghajlanak ő előtte, illetve a naphold és a csillagok is mind meghajlanak előtte. És ennek következménye lett aztán a számüzetése, de valahol mégis az álom jelenetek, amikor megjelennek az életében, mind-mind visszaigazolják azt a bizonyosságot, vagy azt a hit kapcsolatot, ami számára megadatott az Istennel való közösségét. És rendkívül sok kérdést vet föl sok téren József és testvéreinek a kapcsolata, József és apjával való kapcsolata, és egyáltalán az, hogy Miért is ez az egész kivételezés? Kellett-e ez Jákobnak? Miért viselkedett így? Legalapvetőbb, leghétköznapibb kérdések kerülnek a szemünk elé. És az egészben az lesz a legszebb, ahogy ebből a konfliktus helyzetből, mert rengeteg konfliktus helyzet adódik, ebből az egész konfliktus helyzetből, ahogy kijövünk, s megoldjuk, s megoldódik mindez. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy mindaz, ami történik velünk, az a mi szemszögünkből igazságtalan. Mert képviselünk valamit, mert úgy érezzük, hogy amit képviselünk, az jogos, és úgy van, de az elbírálást és a másoktól, az emberektől való bánásmódot nem érezzük jogosnak. Nem érezzük azt, hogy ezt most ő joggal mondta, valahogy igazságtalannak tartjuk. Ugyanez a helyzet állt fent József és testvérei közt, és rendkívül sok hasonlóság fedezhető fel József és az apja Jákob életútja közt. És itt is visszakapcsolódik ahhoz, hogy igen, egy folytatást, egy esemény láncolatot, egy sorozatot kell, hogy észrevegyünk, hiszen Jákobnak is el kellett menekülnie idegenbe, és József is idegenbe kerül. Jákobnak is volt álma, és Józsefnek is voltak álmai. Jákob is más volt, ő volt a kicsi, és mégis ő kapta az örökséget. József volt a szinte legkisebb, és ő kapta az örökséget. És valahogy azt veszük észre, hogy minden olyan azonos bennük, ami rendkívüli. Ami nem egy rendszer része, egy berögzült, megszokott, hagyományelvű rendszer része, hanem pont az lesz bennük közös, ami különlegessé és mássá teszi. És ami a leginkább összességében, ha szemlélem József történetét, és most leginkább üzenetként jött elém, az pontosan ennek a másságnak a kezelése. Hogyan kezelik ezt a másságot a testvérek? Hogyan kezelik ezt a másságot egy idegen közegben az egyiptomiak? Hogyan kezeli egy fáraó, egy fáraóné? Hogyan kezelik a beosztottak, egy főpohárnok, vagy egy pékmester? Hogyan kezelik? És hogyan kezelik azt a másságot, ami te benned van? Hogyan kezeli a családod? Hogyan kezeli a munkahelyed? Hiszen nem vagyunk egyformák. Nem vagyunk sorozatgyártmányok. Valahol ebben az egész józsefi történetben kijön egy olyan üzenet, hogy azt a mást hogyan kezeled? Elnyomod, és el akarod pusztítani, és ki akarod írtani, és kútba lököd, és meg akarod ölni, vagy meg akarsz tőle szabadulni, adjuk el, nem kell, vagy kihasználod, ebből én űzök majd nyereséget, lásd fáraó, vagy azt mondod, hogy jó, ebből nekem még hasznom lehet, lásd főpohárnok, hogyan kezeljük a saját másságunkat, és hogyan kezeljük a másik ember másságát. És direkt használom ezt a szót, hogy más, és nem azt, hogy jobb, sem azt, hogy tökéletesebb, sem azt, hogy tisztább, sem azt, hogy Isten szerintibb, hanem pont azt, hogy más. József más volt, ám nem volt több, nem volt extra, nem volt különleges, nem volt valami zseni. Egyszerűen más volt. Volt egy jellegzetes Isten kapcsolata, amiről nem tudunk, hogy a testvéreinek meg lett volna. De a többi testvér még sincs leírva. Még sincs ellökve. Valószínű, hogy Jákob érezte ezt a másságot, bár nem tudjuk, hogy mit gondolt, s mit érzett, de valószínű, hogy ebből adódott a cifra ruha, a cifra köntös, aminek akkor ott a közelkeleten megvolt a jellegzetes üzenete, az üzenet pedig nem volt más, mint az, hogy te leszel az utódom. Te fogod vinni tovább a családot, ha én meghalok, te leszel a családfő, neked kell összefognod a családot, neked kell vezetni az egész nemzetséget, a te feladatod lesz. Ezt jelentette a cifraköntös, és nem az, hogy minden jóval ellátom a gyerekemet. Ilyen iPhone, olyan tablet, meg ez, meg az. Nem, ez nem egyenlő azzal. Az, hogy ő cifraköntöst adott Józsefnek, hihetetlenül nagy felelősséget tett a József nyakára. Bár József még valószínű, hogy fiatal kora miatt nem tudott ezzel mit kezdeni. Aztán később rájön, hogy mit és hogyan kell ezzel kezdeni. De ez Jákob részéről egy felelősség volt. Ráruházom a felelősséget. Nem mondd, hogy nem érezted azt, hogy rád ruházzák a felelősséget. Pontosan azért, mert érzik, hogy te más vagy. Rád lehet bízni azt a feladatot, mert megcsinálod. Rád lehet bízni azt és azt a munkát, mert lelkiismeretesen véghez viszed. Rád lehet bízni azt, mert te átlátod ezt a szituációt. Vagy mert vagy olyan kreatív, hogy meg tudod oldani. És amikor ez a másság ott van bennünk, a kérdés az, hogy mi hogyan tudunk ezzel bánni. József esetéből tanulva, jobb, ha nem kérkedünk, mert akkor kút lesz a vége. Az lesz a vége, hogy köszönjük szépen, erre nincs szükségünk. Ám József tanult ebből az egészből, és Egyiptomban már rájött, hogy jobb, ha nem kérkedik, ám amilyen volt, azt meg kellett osztania. Nagyon érdekes az ő személye, mert egyszerre képvisel két szélsőséget. Az egyik az, hogy megmutatom mindenkinek, hogy mi vagyok és ki vagyok, lásd a testvérekkel való viszony, és elmondom, hogy mit álmodtam, és elmondok azonnal mindent. És aztán utána, amikor elkerül egy másik idegen közegbe, szinte pont az ellenkező magatartást hozza ki magából, nem szól, nem csinál semmit, inkább hallgat, és csak akkor válaszol, amikor kérdezik. És valahogy ezt az egyensúlyt, a kettő közötti egyensúlyt fogja megtalálni, hogy hogyan és miként bánjon mindazokkal, a talentumokkal, az ajándékokkal, amiket Istentől kapott. És az ő történetében valami olyan folytatást érzékelek, hogy mindaz, ami személyesen ki lehet jelentve Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, az most Józsefben úgy összpontosul, és úgy kicsúcsosodik az ő személyiségében, az ő egész életének a fejlődésében, hiszen már fiatal korától láthatjuk, hogy honnan, hova fejlődik. Érzékelhető az, hogy milyen az, amikor Istennek a szava működik egy ember életében. Milyen az, amikor élővé válnak ezek a szavak? Milyen az, amikor egy embernek van egy sajátos kapcsolata Istennel? József az, akinek már nem lettek kijelentve dolgok. Az első olyan ember a család történetben, aki nem kapja meg direktbe Istentől, hogy mit kell tenned, s hogy kell tenned. Az apja még megkapta. Nagyapja szintén, felmenője szintén. Ő már nem. De tudja. Tudja azt, hogy mit kell tenni. És ebben a tudásban párosul egyfajta belső bizonyosság, egyfajta belső hit, ami az ő szintjén az álom jelenetekben jelenik meg. És valahol mi is részei vagyunk ennek, valahol bennünk is ott van ez a József. Nagyon sok mindent tudunk, ismerünk az igéből. Bár nekünk személyesen, direktbe nem lettek kijelentve dolgok, de mégis ki lett jelentve, mégsem titok. Mégis ott van előttünk, hogy mi a feladatunk, mi az utunk, mi a mi személyes elhívásunk, és szükséges, hogy meglegyen a mi személyes kapcsolatunk Istennel. Amikor itt az első könyv arról számol be, hogy tulajdonképpen ebben a közel-keleti világban hogyan vert gyökeret és alakult ki a monoteizmus, hiszen ha belegondolunk, itt mindenhol a környező népekben a bálványimádás működött, és Ábrahám vonala az, ami viszi és kialakítja a monoteizmust, akkor azt a képet látjuk, hogy itt nem egy földön túli, elvonatkoztatott, misztikus dologról van szó, hanem végtelenül emberközeli. És valahol itt van ennek az egésznek a lényege, és majd ez fog kibontakozni a mózesi törvényekben is, hogy megérteni azt, hogy az én Istennel való kapcsolatom az az itt és mostra szól, és nagyon közeli, emberközeli, hozzám közeli. Nem egy rajtam kívül lévő dolog, nem egy valami elérhetetlen dolog, hanem az, aki a mindenség uraként jelenik meg az első könyv elején, aki a teremtő, a mindenható, a minden erő birtokában lévő hatalom, az egy rendkívül személyes, egy nagyon bensőséges, szeretetteljes kapcsolatot akar kialakítani az emberrel. És amíg az emberben, az ember értelmében és lelki világában ez nem érződik, s nem jön át, hanem ott ül az a sajnos évszázadokon, ezredeken kialakult feudális rend, hogy Isten a nagy, a hatalmas, és elérhetetlen, és megközelíthetetlen, én meg a kis alattvaló beosztott, akinek kutya kötelessége őt szolgálni, amíg ez a kép áll fenn, addig nem fogjuk megérteni az elhívásnak, mint szónak, mint fogalomnak a lényegét, a definícióját. Hogy itt nem egy utasításról, egy külső kényszerről, egy kiválasztottalak, menj, cselekedd, töltsd be, csináld meg erőről van szó, hanem egy nagyon bensőséges, nagyon mély és intenzív szeretet kapcsolatról. És ha az ember ezt megérti, akkor sokkal inkább megérti az elhívás történeteket, ami egészen Ábrahámtól kezdődik, Izsákon, Jákobon át, és folytatódik a 12 törzsben, sokkal inkább meg fogja érteni a törzseknek az alakulását, az egymáshoz való viszonyát, sokkal inkább megérti a sajátos törzsi feladatokat, betöltéseket, és sokkal inkább meg fogja érteni az egész ószövetségi felépítést és törvényrendszert és történelmet és mindent, de hogyha egy olyan képet akarunk beültetni az írásba, ami valóban ez a hierarchikus kép, ez a feudális rend, az akkor nem fogjuk megérteni a lényeget. Isten személyes Isten. És Isten személyes Istene volt Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, és Jákob 12 fiának mind. És mindegyikkel volt kapcsolata. Mindegyik megjelenik úgy, hogy tudja, hiszen hallotta az atyuktól. Azonban Józsefnek és Józseffel más kapcsolata volt. Más szándéka volt, más akarata volt. Neked sem ugyanaz az utad, mint nekem. Neked sem ugyanaz az utad, mint a másik embernek. De ha megtudod, hogy mi az utad, és megtudod, hogy mi az én utam, akkor tudunk együtt menni, és tudunk csatlakozni, és nem kell egymást a kútba dobálnunk. Nagyon sokszor megjelenik a kút ezekben a fejezetekben. Az ősatyánknál is, itt is, Józsefnél. A kút, ami egy olyan szerepet tölt be, ami az élet fenntartásához szükséges. És hogyha nem rendeltetésszerűen használjuk, akkor nem tudunk életben maradni. Főleg akkor nem, ha egymást dobáljuk be oda. Főleg nem, hogyha úgy bánunk azzal, hogy ami életünket szolgálhatná, azt pont a halálunkra fordítjuk. Igen, nagyon jól lehet egymást bedobálni az ige kutyába. Úgy, hogy elveszünk benne. Biblia igéket vágdosunk a másik ember fejéhez, és megöltük. Vigyázzunk az életet adó kútra, hogy az kút legyen, hogy az életet adjon, s ne a halált szolgálja. Mert ugyanabba, hogy abból a kútból jöhet ki az éltető víz, de ugyanúgy lehet az ember veszte is. A kérdés az, hogy hogyan, miként bánunk a kijelentett szóval, a személyes kijelentett elhívásunkkal, a személyes utunkkal, Isten kapcsolatunkkal, és hogyan tudunk viszonyulni a testvérünkhöz. Mert itt már nem csak önmagunkért kell felelősséget vállalnunk, hanem azt a cifraruhát nem azért kaptuk, hogy mutogassuk, hanem hogy másokért végezzük azt a szolgálatot. József erre később jön rá, hogy ez a cifraruha másokért van, és az az álom, az másokért van. De rájön. És jó lenne, ha mi is megértenénk, hogy mindaz, amit kaptunk, nem magunkért van elsődlegesen. Mindaz, ami talentumom, belső talentumom, értékem, lelki adottságom, másért van elsődlegesen. Eddig az ősatyáknál azt vettük észre, hogy ők saját maguk tették sajátjukká ezt az egész isteni szót, kijelentést, de nem éreztük benne azt, hogy ez kiterjedt volna a másokért való felelősségre. És Józsefnél kezdődik el ez, hogy igen, van egy ismeretem, van egy Isten tudásom, van egy Isten hitem, akkor már nem csak magamért felelek, hanem másokért is. És ez a másokért nem csak a közeli hozzátartozóim, hanem az Egyiptom beliek is. Mindenki, aki körülvesz. És hogyha az ember megérzi azt, hogy mindazt, amit kapott, és ami őt mássá teszi a többitől, nem jobbá, nem szebbé, nem különbözőbbé, de más lesz, akkor rájön, hogy ez mind azért van, hogy igen, én ezért felelősséggel tartozom, felelős vagyok, azért vagyok más, hogy a másikért felelős lehessek. Persze ennek is Isten szerinti határban és keretek között kell működnie. Nyilván nem lehet a világ bűnét magamra venni, nyilván nem lehet minden felelősséget magamra venni, de ebben Isten kell, hogy megszabja a határt, hogy mit és meddig, viszont az tud, hogy felelős vagy. Felelős vagy már nem csak önmagadért, hanem a rád bízottakért, és azt Isten mutatja meg, hogy kik azok, akiket rád bízott. Józsefnek a mássága rendkívül sok üzenetet ad a következő fejezetekben, és érzékelhető az, hogy mindaz az a plusz, amivel ő rendelkezett, az azért adatott, hogy az valóban a többi ember megmenekedését, életét szolgálja. És hogyha az ember átadott életű, és valóban fontos számára Isten törvénye, akkor ez a legtermészetesebb a számára. A legtermészetesebb, hogy igen, felelős vagyok, már nem csak magamért és családomért, hanem mindazokért, akiket Isten rám bízott, ismerek. Igen, tovább kell adnom, használnom kell az ő javukra. Nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy úgy szeretjük megtartani magunknak ezeket a szolgálati ajándékokat, ezeket az elhívásunkkal együtt járó plusz dolgokat, és úgy a saját kis közegünkben használnánk. De jó lenne, ha megértenénk, hogy ez másokért adatott. Jákobnak a révbe érése az nem önmagáért adatott. Jákobnak a terület elfoglalása, az nem azért volt, hogy ő itt most lubickoljon. Na, végre megérkeztem Kánaánba, az atyáim földjére, elég volt nekem Hárán, elég volt nekem a jövésmenés, az összes feszültség Ézsauval, minden elég. Én most itt bezárom az ajtót, ide senki nem jön be, én innen nem megyek ki, jól elleszek a 12 gyerekemmel, meg a többivel. és lehúztam a rollót. Nem erről szól. Jákobnak a hosszantartó lakozása rendkívül sok felelősséget adott számára másokért. Hiszen nem önmaga volt azon a területen, érintkeznie kellett az ottani népekkel, kapcsolatba kellett lenni, és megtanítani a gyermekeinek, hogy hogyan legyenek kapcsolatban. Nem barlang keresztény életet élünk, nem lehet elzárkóznunk, de azon a helyen, ami a szolgálati helyünk, ami a mi lakozásunknak a helye, felelősséggel kell élnünk. Isten szerinti felelősséggel. És valahol József egész fejlődés története és személyiségének a fejlődése ezt mutatja. Mindaz, amit adott Isten, nem önmagadért kaptad. Ábrahám nem önmagáért kapta az ígéretet, hanem másokért, hogy sok nép atya legyen, és ebbe benne van a felelősség. És ki lehet az, aki ezért felelős? Az utódjai. Amikor Krisztus azt mondja, hogy a barátaim vagytok, akkor nekünk, mint barátoknak, felelősségünk van. Hiszen a barát az, aki a legközelebbi kapcsolatban van a másikkal, és ugyanúgy rezonál dolgokra, mint ő. Ugyanúgy felelős vagyok az embertársaimért. Másság. Erről fog szólni a következő fejezeteknek a taglalása, és az ezzel kapcsolatos viszonyulások. Hogyan kezeljük, miként kezeljük önmagunkban és másokban. És úgy gondolom, Isten megadja a kellő üzenetet és világosságot mindannyiunk számára, ha kérjük, hogy miként és hogyan kezeljük ezt a másságot.